Dzsungelharc. Hogyan maradjunk talpon? Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról.
Továbbra is a Dzsungelharcot halljátok, vendégem Szirtes Hajnalka pszichológus. A műsor első részében arról beszélgettünk, milyen ma a tech age korában a változások sebessége, mi adta az ötletet, hogy elindítsa a chatbot coachingot, és miért fontos a szervezetek szempontjából is az, hogy kiforrott személyiségű vezetői legyenek.
Mi van azokkal a vállalkozó tulajdonosokkal, akik nem tudják elengedni a teljes kontrollt? Mondjuk így nem tudják elengedni a céget, nagyon nehezen találnak maguk mellé vezetőtársakat, akár középvezetői szinten, akár helyettesi szinten, és mindig mindent kontrollálni akarnak, és úgy érzik, hogy ha nem teszik, akkor nem olyan lesz a cég, amilyennek ők akarják. Magyarul csak azt tudják elképzelni, hogy olyan egy cég, amilyennek ők gondolták, de lehet, hát ennek egy cégnek van egy saját útja, lehet, hogy ez nem pont olyan lesz, amilyennek az alapító tulajdonosa elképzelte. Hát ilyen számtalan szó történt művekkel, alkotásokkal, társadalmakkal, hogy valamit elképzeltünk és elindítottuk. De ez egy nagyon visszahúzó magatartás vagy gondolkodás lehet a fejlődésben, hogy ezek hogy tudnak megváltozni.
Nagyon jó példát hoztál, ugye csak hogy dicsérem is a KKV tulajdonosokat, hogy tulajdonképpen ott az történik meg, hogy maga a tulajdonos a semmiből valahogyan konkrétan egy nagyon sikeres, így van, egy nagyon sikeres céget hoz létre, tehát neki olyan összetett kvalitásai vannak, amivel egyszerre tud üzletet építeni, struktúrát kialakítani, terméket végig gondolni, embereket felvenni, tehát hogy nagyon széles körű, sokrétű képessége van, tehetsége van ahhoz, hogy a semmiből ezt felépítse. Ez nem egy átlagos képesség. Viszont ugye itt jön be ez a kognitív torzító mechanizmus, hogy a saját képemre formáljam, hiszen az én gyerekem, én hoztam létre, tehát én tudom
ezt
a legjobban.
Ezt rendszeresen használták, ezt a szót, hogy az én gyerekem.
Igen, ezt én is hallottam. Hogy én tudom a legjobban, hogy ennek hogy kell működnie. És ott jön be az a, ugye ez ráadásul több fázisban jön be, az a lélektani pillanat, amikor egy vezetőnek, és itt leválasztanám a vezetőt a vezetői pozícióról. Tehát, hogy az ő saját személyisége mennyire erős, az önbizalma, az önbecsülése valójában, ott jön be, hogy több ponton elkezdi visszabontani azt, amit elkezdett felépíteni. Mert a visszabontás az ugye akkor indul el, amikor ő mondjuk ilyen kézi vezérléssel minden egyes folyamatra rá akar látni, és nem engedi, hogy az, amit ő megalkotott eredetiségében, az elkezdje a saját életét élni.
Ez
és
valami gyerek? Tehát
igen, mi, valami többé
válik. Kamaszodik, és elkezd fölnőni, és önálló személyiségjegyeket.
Igen, jó, nagyon jó hasonlatot, hogy ugye csak egy bizonyos ideig hatunk a gyerekre kiskorában, és leginkább azért, hogy instrukciókat, kereteket adjunk, hogy működik a világ, mire vigyázzon, mi veszélyes, mi oké, mi nem oké. De hogyha túlságosan bekebelezi egy szülő a gyerekét, és túlságosan hatni akar rá még felnőttként is, akkor valójában a saját személyiségét, önazonosságát, identitását veszíti el a gyerek, vagyis egy olyan felnőtté fog válni, aki másnak az életét fogja élni. És nekem az a tapasztalatom, hogy 30-40 körül indul az az életközépi szakasz, amikor automatikusan jön ez a lélektani kihívás, hogy aha, akkor ki vagyok én, merre tartok, hogy élek, ez biztos, hogy az én
életem. Ez mindenkinél van?
Ez mindenkinél. Erik Erikssonnak hívták azt a svéd pszichológust, aki szerintem zseniálisan a 70-es években felfedezte a terápiájában, hogy születésünktől a halálunkig életszakaszokon megyünk át. Ezt ha akarjuk, ha nem zajlik, történik bennünk. És mindegyik életszakaszból lehet egy magasabb szinten is kijönni lelkileg, meg lehet alacsonyabb szinten is. Mit jelent ez? Mondjuk például születéskor idejövünk a világra, és hát az első egy év az ugye egy totális kiszolgáltatottság, tehát még kommunikálni se tudunk, hogy mit szeretnénk, mi nem jó. Hangokat kiadunk, és valahogy reagálunk a világra. Na ez az egy év, itt például itt dől el, hogy azt tanulom meg, hogy a világ egy pozitív hely, bízhatok benne, akkor bízni fogok magamba is, vagy azt tanulom meg, hogy nem hagyom aludni a szüleimet, büdös vagyok, sírok, minden baj van, komplikált vagyok, és nem fogadnak el, baj van velem, akkor egy önbizalomhiányos, bizalmatlan gondolkodásmóddal, lélektannal fogok tovább lépni a következő szakaszba. És ez szépen így épül egymásra, tehát minden életszakaszban van egy ilyen megtanulni valunk, és hogyha jól tudunk ezekből kijönni, akkor tudjuk azt mondani, hogy éretté válik a személyiségünk. és ugye nagyon sok ilyen helyzettel találkozunk, hogy elvileg fizikálisan felnőtt testben van valaki, de lelkileg gyerekként viselkedik.
De nincs vissza, tehát nem lehet az, hogy a felhalmozott hátrányokat az ember kijavítsa?
Dehogy nem.
Mondjuk rossz csecsemőkora volt, meg kamaszkora, és akkor a x-edik életszakaszában rájön, hogy igen, ez volt, de most én nem akarom.
De, nagyon jó, szuper a kérdés, de igen, lehet. Nagyon nehéz munka, tehát hogy ez nem egy-két hónapos coaching folyamat. Ez egy sok éves, nagyon-nagyon fókuszált, koncentrált munka, viszont nem lehetetlen, pont erről írok most könyvet a HVG-nek, hogy ha az ember is legfőképp vezetőként dolgozik, vagy egy szervezetben, és szeretné ezeket a hibáit, nem is hibának nevezném, ezeket a történéseket kora gyerekkorból kijavítani, és abból egy plusz erőforrást, egy hatékonyságot generálni magának, akkor hogyan tudja ezt megtenni? Igen, minden szakasznak az alacsonyabb megfejlődését, vagy a hiátusát, inkább így mondanám, hogy amit nem sikerül egészen jól elsajátítanunk, az ad egy tudattalanul jön velünk tovább, elraktározódik, és kérni fogja magának a helyet életközépi szakaszban, mert ennek a szakasznak például az a nagy kérdése, hogy mennyi életenergiám van még, kezd a testem picit lassulni, tehát az öregedési jeleit kezdem látni, hogy tudom ezt feldolgozni, van-e bakancslistám, van-e még valami, amit meg akarok váltani az életből, merem-e még, merjek-e robbantani az életembe, vagy teljesen felrúgni kereteket és új élethelyzetet teremteni, szóval például ennek az életszakasznak ez az automatikus kérdése. De azt szoktam mondani, és ezt a könyvben is leírom, hogy én azt fedeztem fel pszichológusként, hogy az első három életszakasz, ahogy mondtam a legelső, a bizalom versus bizalmatlanság. A következő, amikor ugye elkezdünk megtanulni járni, kapaszkodni, elkezdünk gügyögni, ugye ez már adja azt az élményt nekünk, hogy hát kezdünk kompetensek lenni, hogy hatok a világra, hogy én is nem egy passzív létező vagy lény vagyok, hanem aktívan hatok a világra. És ugye itt kezdenek bejönni a szabályok, ami egyrészt érthető, mert a konnektorba nem nyúlunk bele, tehát ezeket meg kell tanítani a gyereknek, de ha túlszabályozom, akkor itt a kezdeményező készséget, a belső erőt, az akaraterőmet, azt nagyon minimalizálhatják a szüleim. És akkor én így kondicionálódok, én így növök föl, hogy nekem a kezdeményező képességemet nem alkalmazhatom, ez most nagyon technokrata lesz, ez a szó jutott eszembe, hogy nem alkalmazhatom maximumon. Tehát, hogy magyarán az, amit én szeretnék elérni, amit én akarok, az én vágyam, azt nekem mindig le kell tekernem, azt nekem mindig visszafogottan kell alkalmaznom, mert ezt tanulom meg, hogy a kezdeményező képességemet azt nem használhatom. Na ez a második év. És akkor a harmadik év, bekerülünk egy teljesen új közegbe az óvodába, ugye ez már kötelező. És ott tulajdonképpen gyerekek tömkelege jön össze egy közösségbe, mindegyik gyerek hozza otthonról azt a szabályrendszerét, amit már megtanul, hogy működik apu, anyu, a család, kit hogy lehet a lábáról levenni, etc. És akkor ott egyszerűen a vadidegen közösségbe összejövünk, és ott kell érvényesítenem asszertívan, hogy de ez az én dömperem, add vissza, most ezt neked adom, tehát hogy ezt a adok-kapok kezdeményezést, önérvényesítést kell megtanulnunk. És ha belegondolsz, ez az első három év, de bizalom, kezdeményező képesség, asszertív kommunikáció, a legtöbb tréning a piacon ezekről szól, de nem ide megy vissza a személyiség gyökereihez, hanem csak technikákat, eszközöket ad, hogy legyél ügyesebb. De ha te ezt az első három évnek a hiányait nem erősíted, nem dolgozod ki magadba, én nem látok. Tehát én nekem az a tapasztalatom, hogy elég nehéz egy eszközt magabiztosan használni, ha nekem az önbizalmammal van bajom. És például ezt írom le a könyvembe is, hogy azt látom a vezetőknél, hogy a delegálás hiánya, arra ugye time management training, meg delegálás témába coachingot rendelünk a kollégának, de valójában a gyökér problémát meg se fogjuk. És a gyökér probléma az a bizalom versus bizalmatlanság.
Szerintem ez eszükbe se jut. Egy cégnél, egy coachingnál valószínűleg ez egyáltalán fel se vetődik.
Hát nyilván nem, mert egyrészt ugye idő nem szokott rá lenni, hogy ilyen mélyre menjen egy coaching, tehát hogy a kedvencem az, amikor azt mondják az ügyfelek, és tiszteletem mindenkinek, de amikor azt mondják, hogy van 5 alkalomra pénz, és akkor 5x50 perc, haladjunk. Vagy 5x60 perc alatt tessék megszerelőzni Pistát Gézát, és akkor utána úgy visszahozni, hogy működjön minden flottul. Na most... Hát ezt lehet látni ez alapján, hogy ez egy majdnem lehetetlen küldetés, nagyon sokat lehet elmozdítani a lehetőségeken vagy a szituáción, és itt most pont az ugrott be, hogy nekem az a nagyon erős tapasztalatom, hogy ha sikerül az 5 alkalom alatt akár egy mindset váltást elérni, hogy másképp nézzen magára az illető, hogy új információkat is beengedjen, hogy elgondolkodjon azon, hogy lehet, hogy nem az a legjobb megoldás, valami másképp kéne csinálni, akkor utána ő már ezt használni fogja, és elkezdi változtatni maga körül a dolgokat, és az hoz egy tartósabb átalakulást is, de azért rövid idő alatt ezt nem lehet. És visszatérve, egy picit visszakanyarodva a szoftverre, azon nagyon erősen dolgozom én is, hogy lehetőség szerint ugye ezeknek a, tehát azokat a kvalitásokhoz adjon instrukciót, segítséget, támogatást nagyon konkrét szituációkkal, vagy helyzetekkel, amik mögött ezek a mindsetek váltó lehetőségek vannak. Tehát ezek a triggerpontok, amiket ha átalakítunk...
Tehát tulajdonképpen te egy messzebbre lősz, mint ami valójában, tehát mélyebbre lősz ezekkel a kérdésekkel?
Igen, ez a cél.
Karatésok mondták egyébként, nekem egy karatés ismerősöm, hogy kérdeztem tőlük, hogy lehet eltörni egy téglát, vagy átütni egy deszkát, és azt mondták, hogy hát csak akkor, hogyha nem a deszkára ütsz, hanem mögé.
Igen, ezért fogalmaztam így, hogy az, ami most elérhető, az még nagyon a jéghegynek a csúcsa, szóval nyilván egyrészt a terveim között sokkal komplexebb rendszer van, de most erről talán majd akkor beszélnek, ha ez tényleg létrejön és megszületik, most ezen dolgozunk. De most per pillanat azt gondolom, hogy így a európai meg a világban meglévő konkurenciákat is nagyító alá véve, ugye ez abban tud más lenni, hogyha beütött például az internetre, vagy a ChatGPT-be akár, hogy milyen coaching AI-ok vannak, vagy chatbotok, akkor a 90%-a ma még arról szól, hogy eszközöket, coaching eszközöket digitalizál, és akkor letöltöd applikációként, és használod, ha coach vagy. De ezzel nem a coaching tudást adja át, hanem keretet ad, egy eszközt, egy módszertant. Ez, amit ki lehet próbálni a Guess Yourself Viber csatornán, ez módszertant ad, ez tartalmat ad. Tehát, hogy ez tulajdonképpen egy olyan személyes négy szem közti beszélgetésnek a lemodellezése, picit automatizálása, ami annó megtörtént. Tehát, hogy amit ott olvashatsz, amit látsz instrukciókat, az elhangzott emberek szájából, elhangzott az én számból is, és azzal dolgoztunk, és eredményeket hozott. Tehát, hogy ezt nem a semmiből találtam ki, hanem nyilván így az elmúlt 20 évnek a tapasztalása hozta.
Mi vezetett ahhoz, hogy te ezt másképp kezelítsd meg?
Világéletemben engem ez motivált és hajtott előre, hogy én az átlagossal soha nem voltam elégedett. Az nekem unalmas volt. Én mindig kerestem az extra lehetőségeket bármibe, tehát sport, nem tudom, színház, tehát bármi kreatív dolgok, munka, és azt az elmúlt 20 évben megtapasztaltam, hogy nagyon sok esetben egy kicsit előre is tudok szaladni, amit nem feltétlenül tudnak követni, vagy abban a pillanatban nem értenek meg, aztán majd később jönnek vissza, hogy fú, tényleg azt te valamikor mondtad. Szóval, hogy hát nyilván azt gondolom, hogy azért, mert hogy ez így a személyiségemből fakad, hogy mindig előre akartam menni, ez ugye belőlem jön. Ami viszont impulzus volt, és nagyon erősen hatott rám, és befolyásolta ezt, amit kérdezel, az a COVID előtti lehetőség, amit említettem neked, hogy 2,5 évig a világ legnagyobb HR Tech konferenciáit járhattam. A tulajdonostól kaptam mindig meghívásokat, és Las Vegasban, Amsterdamban, Párizsban, Londonban a legnagyobb IT cégeknek, meg a legnagyobb multiknak a vezetőivel, meg kutatókkal, tudósokkal beszélgethettem személyesen. És az rám egy nagyon erős impulzussal hatott, hogy úristen, mifelé hat, ha alad a világ, akkor ezekről még itt Magyarországon semmilyen szó nem esett, hogy a mesterséges intelligencia forradalma el fog jönni, hogy a tudatosságnak pont ezért lesz nagyon fontos szerepe az életünkben, hogy ne csak függők ne legyünk ezektől a virtuális csatornáktól, lehetőségektől, hanem hogy alapvetően azt is tudjuk, hogy hatással van az agyunk működésére is azt, hogy sok ezer órányi időt töltünk el rezgő kék képernyő előtt, és az önmagában véve személyiséget formál. Szóval már akkor olyan előretekintő, jövőbe látó, 4-5 évre előre tervező irányokat, tendenciákat hallottam, tanultam, amit elképedve hallgattam, hogy atyavilág, e felé megyünk. És akkor bejött a pandémia, ugye nyilván ez a konferencia is leállt, És döbbenten tapasztaltam, hogy az, amit 4-5 évvel későbbre jósoltak előre, az pár hónap alatt megtörtént a COVID alatt, vagy elindult. Szóval ez is nagyon erős hatással volt rám, hogy előrevívő gondolkodókat olvasok, hallgatok a mai napig nyilván, akik formálják ezt a világot, meg a piacot, meg elgondolkodnak rajta, meg diszkuszálnak róla.
És te, mint vállalkozó, hogy érzed magad? Ebben a létben mi a kulcs szerinted?
Tel is tele van kihívással. Hazudnék, ha azt mondanám, hogy minden csillog, és minden szuper jó, és minden. Talán úgy foglalnám össze, hogy ezt is ezeken a konferenciákon hallottam annó, hogy az embernek valami olyan elképesztő rugalmasságot kell kialakítani a magába, hogy képes legyen lelkileg kezelni azt, hogy valami váratlan új dolog jön, amit nem ismert, nem tanult, de elkezdi megtanulni, és pillanatok alatt elérheti a változás, a fejlődés azt a szintet, hogy már el is kell engedni. Még igazán nem is tettem magamévén, még meg se tanultam, hogy működik, de már kuka, jön a következő, jön egy fejlettebb verzió, vagy egészen más. És ugye most, hogy a szoftvert fejlesztjük, meg egy nagyon egyszerű példát mondok, a weboldal, ugye készült egy új weboldal, és annak a fejlesztéséhez már olyan új technológiákat kezdtünk el használni, amit én korábban sosem. És olyan döntéseket kellett ezzel kapcsolatban meghoznom, amit fogalmam nem volt, hogy működik. Nem hallottam róla, pszichológus vagyok, nem IT fejlesztő, tehát hogy rögtön adaptálódnom kellett.
És ezzel frusztrált?
Dehogy nem, ez azért feszegeti a határaimat a mai napig rendesen, és próbálok, épp most nyáron volt egy ilyen nehezebb pont, hogy egy bizonyos értelemben, ez is ennek az új tekécsnek a működési sajátossága, hogy olyan drasztikus, gyors irányváltások jönnek, hogy egyszerűen nem lehet előre tervezni se, és az, amit én elterveztem, kigondoltam a fejembe, hogy ezt hogyan viszem tovább, az az irány most per pillanat átmenetileg nem elérhető. Lelassult a gazdaság, recesszió van, a kockázati befektetők csak kockázatot nem vállalnak, és akkor megmondom őszintén, én nyáron ott ültem, hogy aha, akkor úristen, 3-4 éve egy csomó pénzt beletette meg egy energiát, munkát ingyen, és akkor mikor vagyon ebből vissza bármi is, vagy van ennek létjogosultsága? És akkor tulajdonképpen ezt magammal kellett első körben elintéznem, és terápiába vinnem magam, hogy igen, ez egy holtpont, de nem zsákutca. És hogy a kettő között óriási különbség van, és ilyen holtpontok jönnek még, és ennek ez lesz a természete, hogy nem az az irány alakul ki, amit mondjuk pár hónap alatt megterveztem, hanem valami egészen új. Na és ebből én most úgy jöttem ki, hogy eddig rájöttem, hogy az az irány, ami ahol nem nyílt az ajtó, az se véletlen, és én most így ezt a pozitív oldalára forgatom, hogy most akkor időt kaptam arra, hogy még jobban fejlesztek valamit. Azt hiszem, ezzel kezdek nagyon erősen megbarátkozni, hogy a biztonság érzetemet azt ne abba tegyem, hogy kigondolok valamit, eltervezem, úgy alakul, és akkor örülünk, és az ad biztonságot, hanem a biztonság érzetemet azt abba kell beletennem, hogy bármilyen nehéz helyzetbe kerülök, eddig is kijöttem belőle, használom nyilván a jogát, a meditációt és minden egyebet, hogy a stressz szintemet meg az emóciómat csökkentsem én is, és most már megtanultam, hogy működök, hogy mindig hagyni kell ilyen helyzetek után 2-3 napot, hogy leülepedjen, letisztuljon ez az érzelmi zűrzavar, és aztán utána végig gondolni, hogy oké, akkor ennek oka van, hogy ez nem jött össze, nézzük meg, mi az oka. És rendre most már ezt tapasztalom, hogy ez tud most egy irány lenni, hogy meddig? Most már azt is látom, hogy valószínű majd ezt is mindig újra és újra kell írni. Szóval elképesztő dinamikus, és ez, amit hallottam COVID előtt ezeken a konferenciákon, hát ezt most már gazdagon élem én is.
Erre mondják, hogy rugalmasság? Vagy erre mondjátok?
Extrém rugalmasság, igen. Igen, igen. És ugye ez az, amiről beszélünk, hogy ez már nem a megküzdési mechanizmus. Mert itt ha csak arra fókuszálok, hogy egy rezilienciát kialakítsak magamban, hogy jön a nehézség, megküzdök vele, megyek tovább, jön a nehézség, megküzdök vele. De a tanulságot a személyiségem működési módjára vonatkozóan nem tudatosítom, hogy aha, szóval én így működök, hogyha nem az történik, amit én elképzeltem a fejembe, vagy ahogy elképzeltem, akkor kétségbe esek, hogy inkompetens vagyok, nem csináltam jól, úristen. Nem, mondjuk most nyilván magamról beszélek. Nem, az is előfordulhat, hogy a külső környezet, nem olyan helyre mentem, nem azokkal beszéltem, nem azoknak mutattam meg. Ezt hangsúlyoznám. Hogy ez maga, azt hiszem, az a tudatos adaptáció, hogy persze, ott kezdődik nulla lépés, hogy az emócióimat csökkentsem. Ne alkohollal, droggal lehetőség szerint, hanem valamilyen stressz csökkentő technikát sajátítsak el. Ha az megvan, akkor utána ne a rezilienciámat erősítsem, hogy akkor ez most egy megküzdési helyzet, túl vagyunk, hátradőlünk, és újra szép, békés lesz a világ, és mehetünk tovább. Ezt a mindsetet kell átalakítani oda, hogy itt már nem békés semmi, itt mindig jöhet valami kihívás, és globális turbulencia van, és inkább azt nézzem meg, hogy a személyiségem hogy reagál ezekre, mi a tanulság, mit kéne másképp csinálnom, mit kéne másképp elsajátítanom. Szóval ez már egy picit ilyen komplexebb szintje szerintem, és ez maga az az adaptáció, amit ad egy életünk végéig fejleszteni kell, mindig csiszolni ezt is. Kettő, szerintem ez az, ami még erre a versenyképességre, amiről beszéltünk az AI-jal kapcsolatban, ebben is fel tud készíteni bennünket, vagy támogatni, hogy bármilyen nehéz helyzetbe kerülünk, bármilyen összevisszaságban körülöttünk, relatív hosszú távon mégis jól tudunk abból kijönni. Ugye az önazonosság, az, amit nem tettem hozzá, de valójában ez az egész folyamat az. Ez a fajta önazonosság, ez már bizonyíthatóan egyébként a gazdasági mutatókat is erősíti.
Szirtes Hajnalka, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél a Dzsungelharcba, és beszéltünk a gazdaság lelki oldaláról.
Köszönöm a lehetőséget.
A Dzsungelharc mai története véget ért, vendégem Szirtes Hajnalka, pszichológus, egy forradalmian új, mesterséges intelligencián alapuló coaching program megalkotója volt. Egy hét múlva ismét itt leszünk, és egy újabb arcot ismerhettek meg a magyar gazdaság sűrűjéből. Köszönöm, hogy velünk voltatok, Réta Igort hallottátok.
Ez volt a Dzsungelharc. Réta Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n.